mennyire volt az gyakori, amit az augusztusi interjúnkban már egy fél mondatban megemlített, hogy azért vannak állami iskolák, ahol azzal próbálkoznak, hogy akár el is maradjon a hittanóra járványhelyzetre tekintettel. Ez egy-két különálló ritka kivétel, vagy azért ez egy gyakran előforduló probléma volt az elmúlt hetekben?
Ugye ez a probléma, én azt mondom, hogy kizárólag augusztus végén jelentkezett, mert egyeztetve a minisztériummal, illetve a Klebersberg központ vezetésével elég hamar helyre lehetett tenni a dolgokat. Mindenféle értelmezést egy járványügyi ajánlás okozott, ami elég lazán fogalmazott meg elvárásokat, és az intézményvezetők általában talán azt is elmondhatom, hogy nem rossz szándékból, hanem önmaguk védelmében igyekeztek a lehető legszűkebben értelmezni ezeket az ajánlásokat, és úgy gondolták, hogy külső személynek számít a hittanoktató is, és ezért próbálták magát a hit- és erkölcstantárgy oktatását is kiszorítani az intézményből. Akár az online térbe, de nyilván az is előfordul, hogy egyáltalán nem lehetett volna megtartani. Hogy mennyire volt ez elterjedt, hogyha azt hiszem, hogy hány intézmény van az országban, akkor az a szám, amit kimondhatnék, hogy mondjuk egy tucat egyházközségből kaptunk jelzést, akkor ez egy alacsony számnak tűnik, de hogyha azt is hozzáteszem, hogy ebben megyei jogú városok, illetve a főváros is szerepelt, akkor elég elterjedt, kiterjedt problémáról volt szó, és hát köszönetet kell mondanunk azoknak a partnereinknek a minisztériumban, illetve a Klebersberg központban, akik felismerték azt, hogy milyen hullámai lehetnek ezeknek a helyi intézkedéseknek, és egyértelműen értelmezték az intézmények számára, hogy a hit és erkölcstan az ugyanolyan tantár, mint az etika, illetve akár a történelem, illetve a földrajz, és nem lehet az, hogy a gyerekeknek elmaradjon egy ilyen választott tantárgy, és a végén esetleg értékelhetetlen legyen, amikor osztályzatot kell adniuk. A hit és erkölcstan esetét egyébként osztotta az alapfokú művészetoktatás is, tehát sok intézményben az alapfokú művészetoktatásban dolgozó tanárokat is külsősnek tekintették, és próbálták megnehezíteni az a művészetoktató intézmények munkáját. Itt ugye érteni kell ez alatt azt is, hogy egyházi iskolákban is léteznek állami iskolák telephelyei, tehát akár állami iskola pedagógusa is bemegy oktatni református intézményben, illetve hát fordítva is igaz, hogy református művészetoktatási intézményeknek van telephelye állami iskolába, és hát ezt is elég gyorsan értelmezni lehetett, és mindenki megértette, hogy itt alapfeladat ellátásról van szó, mint a hittanoktatás esetében is arról volt szó, és ez nem szenvedhet csorbát, tehát egyértelműen biztosítani kell az alapfeladat ellátást intézményeinkben.
Az óvodáknál ez mennyire jelentett problémát a hittanórák megtartása?
Az óvodák esetében az érv az hasonló volt, mint az iskolák esetében. Ugye az óvodák esetében oktatásról nem is beszélhetünk, hanem foglalkozásokról, vagy ítéleti foglalkozásokról, amelyet azonban rögzít a nemzeti köznevelésről szóló törvény, annak is a 35. szakasza. Együttműködést ír elő a jogszabály az hittanoktatás szervező egyházi jogi személy és a hittanoktatás helyszíne a köznevelési intézmény, jelen esetben az óvoda vezetője között, és szintén járványügyi hivatkozva az óvoda vezetők két tucatnyi településen úgy rendelkeztek, hogy nem engedik be a hittanoktatót, mert külső személy. Természetesen, ahol a szülőket nem engedik be az óvoda épületébe, pont azért, hogy a fertőzés veszélyét elkerüljék, bizonyos fokig érteni lehet, hogy más külső szemét sem akarnak beengedni, csak hát nem értik a járványügyi ajánlás lényegét, tehát itt elsősorban a különböző gyermek, illetve tanulói csoportok keveredését próbálták megállítani, hogy akkor, hogyha valaki megfertőződik, akkor nem az egész intézményt kelljen bezárni. Ugye jelen esetben az óvodában a digitális munkarend az elég nehezen képzelhető el. De hát akik megértették a járványi szabály lényegét, azok inkább azt forgalmazták óvodavezetőként, hogy ne vegyes hittancsoportok csoportok legyenek, hanem az egyes hittancsoportokban a hittanoktató külön szervezze meg a foglalkozást, ami egy másik problémát jelent, de ez már anyagi természetű, hogy meg hát nyilván a munkabeosztást is érinti, hogy akkor egy hittanoktatónak egy foglalkozás helyett például három foglalkozást kell tartani, hogy három óvodai csoport van, de ennek nyilvánvalóan meg tudunk felelni, ezt a változatot vállalnunk kell.
Mennyire sikerült ezt a három tucat intézményt jó belátásra bírni, és megállapodni, és elindítani a tanévet úgy, hogy, vagy a nevelési évet, hogy legyen hittan foglalkozás az óvodában, legyen hittanóra az iskolában. Tehát elmondható, hogy sikerült ezt mindenütt rendezni?
Ez nem mondható el. Az iskolák esetében azonban sokkal kedvezőbb a helyzet, pont amiatt, hogy egy egységes állami fenntartásról beszélhetünk, bár tankerületi központokra oszlik az intézmények fenntartása, de a tankerületi központoknak is létezik egy központi irányítása, ahol ezeket a járványi szabályokat értelmezték. Még ott talán egy extrém esettel találkozhatunk, egy gödöllői általános iskolában, de úgy gondolom, hogy ez is megoldódik, ahol úgy értelmezték a járványi szabályokat a csoportok keveredésének elkerülése érdekében, hogy csoportokat egyben kell tartani, és forgószínpadszerűen a hittanoktatót, illetve az etikatanárt váltogatták, és három hetente lehetett etikaórát tartani, református hittant és katolikus hittant tartani. Azaz, amikor református hittanra került sor, akkor az etikát tanuló gyermekek és a katolikus gyermekek is ott ültek. Nagyon nagy hátránya volt ennek a rendszernek. Egyrészt azért, hogy a lelkiismereti szabadságról szóló törvény szabályait és normáit is megszegi. Emellett nyilván az is, hogy a hittanoktatók három hetente találkoztak egy-egy órában a tanítványaikkal, és hát extrém eset is volt itt, mert van, volt olyan osztály, ahol egyáltalán nem volt református hittanos, viszont ott is három hetente református hittant kellett volna tartani az egész osztálynak. Az óvodák esetében elindult egy párbeszéd, és volt, ahol megértették, hogy nem az a kormányzat célja, hogy a hittan foglalkozások megszűnjenek az óvodákban, és az óvodavezetők egy része a járványi szabályokat jól átgondoltan mégis lehetővé tette a hittanoktatást. Másik azonban, és ez elég sok helyen igaz, továbbra is távol tartották a hittanoktatót az óvodától. Ez a probléma valószínűleg egy elhúzódó probléma lesz. Van olyan település, nevesíteni is tudom, Üllő, ahol a hittanoktatás megtartását, tehát egy törvényben rögzített jogot egy megállapodáshoz kívánnak kötni, nevezetesen, hogy az óvodának, illetve az egyházközségnek meg kell állapodnia, hogy az egyházközség tarthasson ítéleti foglalkozásokat, és ez a megállapodás, ez csak akkor lehet érvényes megállapodás, hogyha az óvoda nevelőtestülete ehhez szavazással hozzájárul, gyakorlatilag egy jogot, egy kétoldalú megállapodással, aminek van egy feltétele, az egyik fél akarata, ezzel korlátoznak. Más helyen, itt is nevesíteni tudom, Bátaszéken, ott pedig egy rendeletet találtak, amely főleg az iskolákra nézve előírja, hogy a tanórai kereten kívüli foglalkozásokat is pedagógusoknak kell tartani, és hát úgy értelmezték, hogy a hittanoktatók azok nem pedagógusok, tehát a kormányrendeletre hivatkozva kérték meg a helyi egyházközséget, hogy ne tartson a későbbiekben hittanórát. Tehát egyrészt magát a jogszabályt is félreértették, mert nem ezt az élethelyzetet, nem ezt a magatartást kívántam szabályozni, másrészt pedig azt sem tudják, hogy a köznevelési törvény az előírja, hogy milyen képesítési keretetőknek kell megfelelni a hittanoktatóknak, és bizony egy lelkipásztori képesítés az tökéletesen megfelelő a hités erkölcsön oktatáshoz.
És itt ennek az az oka, hogy értsék a hallgatóink a különbséget, hogy ugye említette az iskoláknál, az állami iskoláknál az állami fenntartót, ami ugye központosított, de hogy az óvodákat viszont az önkormányzatok tartják fönt általában. Tehát itt az a nehézség, gondolom, hogy egyszerre kellene tárgyalni, vagy pontosabban nem lehet egyszerre tárgyalni a bátaszéki önkormányzattal, az Üllői önkormányzattal, és még azzal a 20 másikkal, akikre most gondol.
Ez így van, tehát az önkormányzati fenntartás az megnehezíti az egységes értelmezést, a minisztérium értelmezést csak ajánlásnak tekintik, a törvényesség felügyeletük az egyrészt ugye nyilván a települési önkormányzat képviselőtestülete, illetve a település jegyzője vagy főjegyzője, és hát egy ilyen problémánunk központilag mi sem tudunk eljárni. Azt reméltük, hogy a helyi egyházi jogi személy közvetlenül polgármesteren keresztül a fenntartóval tanítóval, másrészt a közvetlenül a jegyzővel meg tudja értetni egyházunk álláspontját. Ezeken a településeken valószínűleg ezek az önkormányzati tisztségviselők, főleg ugye járványhelyzet van, inkább az óvoda vezető szakmai véleményére hallgatnak, mint az egyházi jogi személynek az álláspontjára.
Az óvodáknál beszéltünk példákat, az iskolánál említett egy példát, ezzel a forgószínpadszerű oktatással, még oda ugorjunk vissza, hogy ott egyébként milyen ötletek merültek még fel az iskolánál, tehát mondjuk az, hogy egyetlen ne legyen hittanóra, hanem a hittanoktató vagy a lelkész mondjuk videón küldje el az óra tartalmát, vagy milyen ötletek merültek fel egyáltalán?
Ugye az alapvető ötlet az az volt, hogy ne legyen hittan, hanem mindenki járjon etikára. Ezt sok helyen kiegészítették azzal, hogy lehetősége van a hittanoktatónak online küldeni tananyagot, de hogyha a gyermek ugye egy óráját letölti az etika órán, akkor kevésbé motivált, hogy mondjuk a délutáni időszakban egy plusz órában részt vegyen online oktatásban. Tehát igazából a gyermeket büntették volna ezzel a plusz órával, mert hát az etika alól nem kapott felmentést. Máshol úgy gondolták, hogy a keveredést úgy lehet megakadályozni, hogy egy tanterem három sarkába leültetik a három hittanoktatót, a református, a katolikust és az evangélikust, és akkor egy teremben három tanórát fognak tartani. Tehát leleményes gondolatok voltak ezek, de azt gondolom, hogyha valaki józan paraszt észre végig gondolja, hogy mondjuk egy német órát és egy angol órát csoportbontás esetén egy teremben, hogy lehet ugyanazon tanulói csoportnak, de megosztottan tartani, hát ez bábeli hangzavart eredményez, már főleg, hogyha még egyházi éneket is énekelnének, bár nyilvánvalóan érdekes lenne egy óra keretében a három felekezet éneklését is meghallgatni, hát még esetleg egy vidám verseny is kialakulhatott volna közöttük, de ez valószínűleg, hogy inkább a humor területére tartozik, mint sem, hogy komolyan végig gondolata lenne.
Jó, hogy szoba hozta a nyelvórákat egyébként, mert tulajdonképpen ugyanarról van szó, nem? Tehát, hogy egy osztályt amúgy is megbontanak, mondjuk leggyakoribb példában egy angol-német órára.
Pontosan ugyanarról van szó, tehát a gyermekek tanulnia kell idegen nyelvet, és van egy választási lehetősége, hogy például angol vagy német nyelvet választ. Az etika esetében választhatja az etika helyett valamely felekezet hit és erkölcs tanóráját. Ez ugyanolyan kötelező foglalkozása, mint bármelyik más tantárgy, ahol nincs választási lehetőség. Tehát ezt nem gondolják végig sok intézményben, és még él ez az úgynevezett készségtantárgy fogalom, ami egyébként nem hivatalos fogalom, de hát lealacsonyítják a testnevelést, az éneket, a rajzot, és hát közéig sorolják az etikát, amely alól el lehet vinni a gyermeket szemetet szedni, oda lehet szervezni az iskola fogászatot, az úszás oktatást, bármilyen foglalkozást, pedig egy heti egy órás tárgyról van szó, és hogyha az elmarad, akkor nehezen teljesíthetőek a tantárgyi követelmények, amelyek akár a hit és erkölcsben, akár az etika esetében megvannak. Sok intézményben ezt úgy próbálják áthidalni, hogy törvénytelenül, jogszabály ellenesen nem osztályoznak, ahol ilyen jelenséget észlelünk, ott próbáljuk felhívni a tankerület, illetve a minisztérium figyelmét, ugyanis alapesetben mindent osztályozni kell, és kizárólag miniszteri engedéllyel lehet a pedagógiai programban mást rögzíteni. Sok helyen szöveges értékelésnek tekintik azt, hogy megfelelt, kiválóan megfelelt, jól megfelelt, pedig ez nem szöveges értékelés.
Egyházi iskolákban merült-e fel ilyen probléma? Tehát nem a református fenntartásban értem, hanem mondjuk egy bármilyen más felekezet által fenntartott iskolában tud hasonló esetről, ahol a református hittanoktatás került ilyen nehéz helyzetbe?
Semmilyen egyházi iskolában ilyenről nem hallottam, ugyanúgy elkezdődött nálunk a tanév, mint a korábbi esztendőkben történt. Természetesen más probléma előfordul, ez nem a járványhelyzettel függ össze. Tipikus probléma, hogy a református, a katolikus, illetve az evangélikus egyház megállapodása ellenére katolikus iskoláiban nem biztosítják a református ittanosok számára az ingyenes tankönyvellátást. Tehát azon dolgozunk, hogy ott is az intézmény fenntartókat meggyőzzük arról, hogy egy országos egyház megállapodása az rájuk nézve is kötelező érvénye.
És akkor még egy kérdést engedjen meg. Mit gondol, hogy egyébként ebben a furcsa helyzetben, amiben most kerültünk mindannyian, felértékelődik, vagy más lesz egy kicsit, vagy más is lesz a hittanórák szerepe? Lehet egy kicsit beszélgetni arról, hogy mi van most velünk, a lelkészek, hittanoktatók tudják egy kicsit akár lelki gondozni a gyerekeket, megnyugtatni a gyerekeket? Lehet ilyen szerepe most a hittanórának?
Természetesen kell, hogy legyen ilyen szerepe a hittanórának, de azért elsőként még én azt is állítom, hogy nem csak a hittanórának, hanem minden más órának is, általában a pedagógusnak, a hittanoktatónak ebben a világban most van egy ilyen szerepe, hogy helyére tegye a gondolkozást, például a járványi szabályokról, hogy felelősséggel, hogy tartozunk az embertársunk iránt, mennyire kell félni ebben a helyzetben. És természetesen van egy többlet, az, hogy mi hívő emberek vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy ez a járvány ez véletlenül nem fordulhatott elő, és kutatnunk kell, hogy Urunknak mi terve volt ezzel, hogy megpróbált bennünket, illetve nemzetünket, illetve az egész világot, és ebben kiemelt szerepe van a hittanoktatóknak, hogy segítse a fiatalokat, de más, természetesen más hívő tanárnak is megvan ebben a maga szerepe, és hát bízunk abban, hogy mindez az élethelyzet egyrészt a felelősségünket a világ iránt, a teremtett környezetünk iránt, embertársaink iránt megerősíti, ugyanakkor hitünket is elmélyíti.